Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenöt óra van. Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az Isten irgalmasság órájára.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atyam, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szentek, szent életű emberek.
Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspök és egyháztanító volt mindkettő. Az új év első napjaiban is merjünk egymásnak boldog új évet kívánni, hogy legyen mindannyiunk számára az új esztendő boldog, örömteli, békés, és a magunk részéről is tegyünk meg mindent, hogy ez így alakuljon. Az ének szavaival pedig forduljunk Jézushoz, ó szép Jézus ez új esztendőben, légy híveidben. Ó Mária, esedezzél értünk, édes reményünk, hogy ez új esztendőben, minden ügyeinkben lehessünk Jézus drága kedvében. A mai nap két szentje 330-ban született. Vazul Cezáreában, Gergely Nazianzoszban. Iskolatársak és barátok voltak, s együtt voltak a magányban is. Ott írta meg Vazul híres szabályzatait a szerzetes életről. A keleti szerzetesek mindmáig ezek szerint élnek. Szerzete a baziliták közössége lett, a bizánci kereszténység egyetlen férfi rendje. Pappá szentelésük után néhány év múlva mindkettőjüket püspökké szentelték. A hit erős védelmezői voltak, a tévtanítókkal szemben harcoltak. Vazul 379-ben, Gergely pedig 390-ben halt meg. Most külön-külön emlékezzünk meg a mai nap szentjeiről. Nagy Szent Vazul, születési helye, mint hallottuk, Cezárea, a mai Törökország kapseri városkája. Kapparulkia tartomány fontos és művelt városa volt. Híres volt filozófusairól, színházairól és fürdőiről. A kereszténység már az első századokban elterjedt. Édesapja hivatásos rétor volt, szónok. 9 voltak testvérek, s valamennyien buzgók, igazán vallásosak. Vagyoni helyzetük megengedte, hogy tanuljon. Így előbb Cezáreában, itt ismerkedett meg, és kötött életre szóló barátságot Nazianzi Gergellyel, majd Konstantinápolyban folytatta tanulmányait. Tanulmányait Athénban fejezte be, ahol ismeretsége nyomán magas szintű szellemi műveltséget szerzett. Tanulmányainak befejezése után hazatért, várt rá a közélet. Ő inkább a szerzetességet választotta. Az Íris folyó partján remetéskedett. Majd 364-ben pappá szentelték. Nem sokára segédpüspök lett, s végül 370-ben szülővárosa főpásztora. Hamarosan nagyon népszerű lett. Vagyonát szétosztotta a szegények között, valóságos szószólójuk lett azoknak, akik nélkülöztek. A társadalmi igazságok hirdetése mindennapi feladata lett. De nem csak szépeket mondott, hanem népkonyhákat állított fel, ahol bárki jól lakhatott. Egy központot alapított, ahol segélyszervek, szálláshelyek, menedékhelyek, otthonok, valamint kórházak működtek. Ezeket az utókor Vazul intézeteknek nevezi. Nyájának jó pásztora volt. Ő az első, aki a görög egyházatyák közül irodalmi értelemben is képzett szónok volt. Az aténi iskolában szerzett retorika szabályait kitűnően tudta alkalmazni. Szentírás magyarázó homíliái ma is időszerűek. Korának szellemi küzdelmei őt is belesodorták a teológiai harcokba. Minden erejét latba vetve harcolt egyháza egységért és békéjéért. Fölismerte a veszélyt a császári kegyben is, amit az egyháznak adott. Válensz császárral is fölvette a harcot, de az nem merte száműzni, mert igaz és szent embert látott benne. Műveiben elmélyíti a Krisztus istenségéről és a Szentlélekről való tanítást. Így lett az egész kereszténység tanácsadója és útmutatója. Több száz ránk maradt levele is erről tanúskodik. Mindmáig híres, szerzetes szabályzata. Életét felőrölt a sok vezeklés, a megfeszített munka és a betegség 379. január 1-én tért örök jutalomra Istenéhez. A nap másik szentje Nazianzi Szent Gergely, püspök egyháztanító. Vallásos szüleinek elsőszülött gyermeke volt, édesapja később püspök lett Nazianzban. Akárcsak barátja, Vazul, Ő szintén korának leghíresebb iskoláiban tanult, a kappadókiai Cezáreában, ahol barátságot kötött Vazullal, a palesztinai Cezáreában, Alexandriában és Athénben tanult azután. Szerette a filozófiát, a nyelveket és a költészetet. Egyik szép mondása: zabolátlan nyelvemet pogány tanokon műveltem, és a keresztény tanítás által megnemesítettem. Megírta a saját élettörténetét, amelynek ezt a címet adta: Életem költeménye. Született szónok volt, aki csodálatosan elbűvölte hallgatóit. A keresztséget tanulmányai befejezése után vette fel édesapja kezéből, aki már nagyon öreg volt. Később saját fiát szentelte fel áldozópappá. Tudnunk kell, hogy a görög papok házasságban éltek, mint ahogy ismerjük a görög katolikus atyákat is, akik házasságban élnek. Vazul barátját követve remetének ment, egymás után veszítette el szüleit, püspök édesapját, aki közel 100 éves korában halt meg. Ezért visszatért Nazianzba, és nem sokkal később, egy kedvező történelmi fordulat következtében, a katolikus hithez hűséges konstantinápolyi nép megválasztotta püspökének. Röviden le is mondott, mert ebből sok bonyodalma származott. Ő is megtapasztalta, amit az Úr Jézus saját életében, virágvasárnapra nagypéntek következik. Így aztán beteljesedett szíve vágya, a szemlélődő életformát választhatta. Itt írta meg életrajzát. Ebből ismerjük meg aztán, hogy érzékeny és szorongásokkal teli egyéniség volt. Írásait olvasva megdöbbenve látjuk, hogy nem csak művész és költő, hanem nagy misztikus is. Istenbe merült lélek, aki írásaival, a Szent Háromságról és a Krisztus kettős természetéről szóló tanítást gazdagította. Halálának évét Szent Jeromos 389-re vagy 390-re teszi. Imádkozzunk! Istenünk, ki Nazianzi Szent Gergelyt és Nagy Szent Vazult azért adtad egyházadnak, hogy példájuk és tanításuk világosságul szolgáljon, kérünk, engedd, hogy igazságodat alázatosan megtanuljuk, és hűséges szeretetben tettekre is váltsuk Krisztus a mi Urunk által.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A békét kérjük az új esztendőben mindannyiunk, Európa és az egész világ számára, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek új évnapján az esztergomi bazilikában. A bíboros homiliájában arról beszélt, a békéért imádkozni és dolgozni hatalmas feladatnak látszik, de ebben a küzdelemben nem vagyunk egyedül. Keresztény hitünk szerint Jézusban teljesült be Mikeás próféta jövendőlése, aki nem csak azt jövendölte meg, hogy Betlehemben fog megszületni a megváltó, de azt is, hogy ő maga lesz a béke. Krisztus közelségét, a személyében közénk jött békét kérjük az új esztendőben mindannyiunk, Európa és az egész világ számára, fogalmazott Erdő Péter. 2025-ben nem lett biztonságosabb hely a világ, de Magyarországon mindent megtettünk annak érdekében, hogy mégis az legyen, mondta a honvédelmi miniszter közösségi oldalára feltöltött videójában. Szalai Bobrovnicki Kristóf az Ügetőről bejelentkező posztjában azt mondta, a magyar honvédség sokat fejlődött, de még rengeteg feladat áll előttük, amit 2026-ban folytatni fognak. Úgy fogalmazott, 2026 nagy kérdése az, hogy ki tudunk-e maradni a háborúból. Ehhez egy erős, mindenre képes, elszánt, stabil kormányra van szükség, ami mindenképpen a magyar embereket kint fogja tartani ebből a háborúból, emelte ki. Hozzátéve, 2026-nak ez lesz a nagy kérdése. Az év utolsó napjai a számvetésről szóltak, a főváros esetében azonban nehéz találni olyan érdemi eredményt, amelyet évek távlatában is büszkén emlegetünk majd. A 2025-ös évet végig kísérte a szolidaritási hozzájárulás mértékével kapcsolatos passzív-agresszív üzengetés, a jogos inkasszók miatti uszítás és egyéb felesleges politikai csörték mögé bújtatott felelősséghárítás, írta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára. Latorcai Csaba közölte, ezzel szemben a kormány betartotta, amit ígért. Azt írta, trolibusz beszerzéssel összefüggésben karácsony előtt 8,8 milliárd forintot utaltak át a fővárosnak, december 24-én pedig a főpolgármester által emlegetett 12 milliárdos támogatásról szóló szerződést is aláírták. Ez világosan mutatja, a budapestiek számíthatnak a kormányra, emelte ki. Jó hír a gyermekes családoknak, hogy január 1-től újabb nagy családi adócsökkentések léptek életbe, vagyis újabb 50%-kal emelkedik a családi adókedvezmény, és adómentességet kapnak a 40 év alatti két gyermekes édesanyák, jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter videó nyilatkozatában. Ez utóbbi egy átlagkereset esetében havonta 109 ezer forinttal több jövedelmet jelent, illetve teljes jövedelmük után adómentességet kapnak a 30 év alatti anyák is. Hankó Balázs hozzátette, a kormány folytatja azt a családbarát adópolitikát, amelyet több mint 15 éve építenek. Szavak helyett tettek, a horgászok közössége 2026-ban is számíthat a kormányra, közölte a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt elmondta, Magyarország az 1 millió horgász hazája, közös eredmény, hogy megszűnt a kereskedelmi célú halászat a természetes vizeken, illetve a Magyarországos Horgász Szövetség kezelésébe került a legtöbb magyarországi vízterület. A főtanácsadó köszönetét fejezte ki, hogy a horgászok vigyáznak vizeink környezetére. A különböző légúti megbetegedések emelkedő száma miatt december 31-től a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei oktatókórház valamennyi tagkórházában kötelező az orr- és szájmaszk viselése. Az intézmény azt írta, a munkavállalók, az egészségügyi és egészségügyben dolgozók, valamint a külső partnerek is kötelesek maszkot viselni a járó és fekvő betegeket ellátó épületekben. Jelezték, a szabály alól a 6. életévüket be nem töltött kiskorúak és a fogyatékossággal élők jelentenek csak kivételt. Az intézmény közleményében emlékeztetett, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei oktatókórház valamennyi tagkórházában is a látogatás naponta maximum 1 órában 1 főnek engedélyezett. Változékony idő várható az év első hétvégéjén, és többfele lehet eső, havas eső, havazás. Péntektől lehűlés kezdődött, a csúcsértékek vasárnap már csak -1 és +4 Celsius fok között alakulnak, miközben az éjszakák is fagyosak lesznek, derül ki a Hungaromet Nonprofit Zrt. Előrejelzéséből. Most pedig lássuk a mai időjárásunkat. Erősen felhős, borult lesz az ég. Az ország déli-délkeleti felén napközben jellemzően eső lesz. Az Alföld keleti részein vegyes halmazállapotú csapadék fordulhat elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 1 és 8 fok között valószínű, estére -2 és +5 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségű poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2023. november 24-i adás ismétlését hallják, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese vezetésével az Isten hitről lesz szó. Beszélgető társai Laskai Anna, az Egyetem Impulzus csoportjának tagja, szaktájékoztató, dr. Szűcs Zoltán, az Egyetem pedagógiai kar dékánja, és dr. Kovács László, az Egyetem pedagógiai karának docense.
Kedves hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit a mai beszélgetésünkben, és ugyanabban a közösségben vagyunk most itt együtt, Annával, Zoltánnal és Lászlóval, akikkel az elmúlt adásban is beszélgettünk, és a téma is hasonló, az Isten hit. Már az elmúlt alkalommal is próbáltuk, és most is megpróbáljuk ezt megtenni, hogy saját példánkon, saját munkánkon keresztül elmeséljük, elmondjuk azt, hogy mit is jelent nekünk az Isten elfogadása. Az egyik történet arról szól, és ezt kötik sokan Pascalhoz, meg nagyon sok más író, meg költő is megfogalmazta, nagyjából hasonló módon. Tehát azról szól egyik történet, hogy az embernek végig kell gondolnia, hogy az Istennek a létezésével és az Istenhez fűződő viszonyával hogyan számol el élete végén. Érdemes gondolni arra is, hogy mi lesz velünk, és hogy mi lesz velünk, az attól is függ, hogy hogyan állunk az Istennel való kapcsolatunkban. De egyik lehetőség az, hogy van Isten és hiszünk benne, mondják ezek a gondolkodók, ez egy nagyon jó lehetőség. A másik, hogy nincs Isten és nem hiszek benne, azok számára, akik ezzel a kérdéskörrel nem foglalkoznak, ez egy örömhír, hiszen ha ő nekik a maguk életében nincs Isten, és beigazolódna az ő számukra, hogy nincs. És ez egy nagyon hosszú teológiai fejtegetés lenne, hogy lehet, hogy az ő számukra nem is lesz, mert hogy az üdvözülést éppen az utolsó percben majd nem biztos, hogy az erre való felszólítást elfogadják, mert a földi életben nem kellett, akkor nem biztos, hogy a örökké valóságban szükség lesz rá nekik, bár tudjuk, hogy a kegyelem az óriási, és Isten üdvözítő jósága mindenkire kiárad. Aztán van egy harmadik lehetőség, hogy nincs Isten, de hiszünk benne. Itt ez a lehetőség, ez tulajdonképpen egy ilyen nagyon elgondolkodtató kérdés, mert amikor egyik alkalommal beszélgettem egy vallását nem gyakorló vagy hitét elvesztő keresztényel, akkor ő azt mondta számomra, hogy ő igazából próbált hinni az életében, de hogy őt mindig olyan sorscsapások érték, hogy ő a végén aztán kikövetkeztette azt, hogy nincs Isten. És az ő számára lehet, hogy az Isten valóban nincs, mert hogy már nem akarja beengedni oda. És ugye van a negyedik lehetőség, mondják ezek a gondolkodók, hogy nem hiszek az Istenben, és aztán a életem végén kiderül, hogy mégiscsak létezett. És akkor erre mondják a gondolkodók, hogy emiatt a 25% miatt inkább érdemes hinni, mert ez a eset, hogyha bekövetkezik, hogy nem hittem benne, és közben kiderül, hogy mégis van, akkor azért egy örökké valóságon átkozhatnám magam a pokolban, hogy hát pedig csak egy kicsit kellett volna hinni. Szerintetek a mai emberek gondolkodnak így, vagy egyáltalán én gondolom ezt rosszul, hogy nem is biztos, hogy eljut a fogyasztói társadalomban, egy poszt-poszt szekularista rendszerben az emberek tudatáig ez a kérdés. És Annát szeretném először kérdezni.
Én azt tapasztalom a környezetemben, hogy akinek nem adatott meg az Isten hit, és nem kapott vallásos nevelést, és azért emlegettem mindig ezt a kettőt egymás mellett, mert nálam ez nagyon egymásra épül, és valahogy soha nem volt kérdés, még a kamaszkornál dedikált megingások esetében sem igazán, hogy olyan, hogy az opció, hogy nincs Isten. Tehát azt tapasztalom, hogy akik erről gondolkodnak, azok nem tudnak előrébb jutni. De ez az én személyes tapasztalatom. Tehát, hogy a puszta gondolkodás, nem véletlenül mondják azt, hogy a hit ajándék, és én magam a saját életemben nagyon annak tekintem. A puszta gondolkodás az én úgy érzem, hogy ebben nem visz előre, és ugye akkor rögtön egy nagyon komoly kérdésként megfogalmazódik bennem, hogy valódi hite az, amikor egy józan megfontolás vezet engem el oda, hogy 25% eséllyel bekövetkezik a számomra legrosszabb, tehát akkor inkább hiszek. Úgyhogy ebből azért mondom, hogy nem vagyok nagy gondolkodó, úgy tűnik nem vagyok matematikus sem, mert hogy valahogy számomra annyira az létezik, hogy van Isten és hiszem őt, hogy valahogy nincs más opció. De akkor, ha már a gondolkodás most ennyire elvetem, és szerencsére vannak társaim, akik majd azért tudják erősíteni akár ezt a vonalat, közben pedig pont azt erősíteném is, hogy mennyire jó beleereszkedni abban, és mennyire jó az érzelmek oldaláról megélni azt, hogy van Isten, és hiszek benne.
Ez a példa, amit említettél, ez egy nagyon opportunista megközelítése az Isten hitnek, tehát amikor mondjuk kalkulálunk és méricskélünk, hogy mi az, ami a legjobb, de talán lehet egy olyan megközelítés, aminek az eredménye egy valódi hit lehet. Az én hitem ugye nem ezen alapul, sokkal inkább egy ilyen természetes tudáson, tehát hogy az, hogy én belőlül úgy egyszerre érzem, meg egyszerre úgy gondolom, hogy az Úristen létezik, és hogy neki terve van velem, ez nekem megadatott. Ez egy nagy kegyelem, akiben nincsen, ugye, annak azért érdemes imádkoznunk, de hogy a tudomány és a hit viszonyát egy picit a saját szemszögemből megvilágítsam, minél inkább kutatunk valamit, annál inkább azt látjuk, hogy egy bizonyos rend van, hogy van egy gondviselő erő a világunkban. Nem én jöttem erre rá, előttem már sokkal okosabb emberek is rájöttek, akik mondták, hogy hát önmagában a világunk nem állhatna ilyen módon össze, és egyáltalán maga a teremtés, ugye semmilyen tudománnyal még mindig nem magyarázható, nyilván ugye részleteibe bontva, viszont igen, tehát ahogy például nagyon sok mindenben hisz a tudomány is, amit még nem tud megmagyarázni, pont az lenne a legfontosabb, hogy az emberek elfogadják, hogy a hit is önmagában ilyen, hogy nem lehet mindent megmagyarázni. Számomra például maga az átváltoztatás, tehát amikor Krisztus testévé és vérévé válik a Szent Misén a kenyér és a bor, nekem ez például a hit kérdése, és én ezt elhiszem, hogy a tudomány eszközeivel analizálnánk, akkor sokan azt mondanák, hogy ezt így nem lehet analizálni, de a tudományban nagyon sok minden mást sem lehet analizálni. Tehát ezt is el kell fogadni. A tudomány és a hit úgy gondolom, hogy jó, hogyha kéz a kézben jár, mert egy jövőbeli, így is már van elég veszély és kihívás, de még egy jövőbeli veszélyre szeretném behívni a figyelmét itt mindenkinek, ugye mesterséges intelligencia használata kapcsán az erkölcsi és a hitnek megfelelő használata lesz egy nagyon komoly kérdés, ugyanis amikor Ferenc pápa Magyarországon járt, akkor erről beszélt egyébként, hogy a technológiai fejlődés olyan hatalmas, hogy az ember úgy gondolja, hogy bármire használhatja a technológiát, és gyakorlatilag sehol nem fog megállni. Tehát semmi nem fog neki gátat szabni, egyedül az erkölcs vagy a hit lesz az, hogyha megállok. Én így gondolkozom a hit és a tudománynak az egységéről.
Köszönjük szépen, és azt gondolom én is, hogy ez az utóbb említett téma vagy kérdéskör, ez majd valószínűleg egy adást is megér majd annak idején, hiszen most már egyre többen foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és ennek a kérdéskörnek, a mesterséges intelligenciának valóban van egy teológiai, erkölcstani aspektusa, amit mindenképpen érdemes lesz majd körüljárnunk. És László, aki oktatóként, hát nagyon sok fiatallal találkozol, hallgatókkal, látsz-e esélyt arra, hogy ez a felnövekvő új generáció, vagy már inkább úgy mondjam generációk, akikkel foglalkoztál, meg tudják-e tapasztalni akár felnőtt korukban is az Isten létét, az Istennek a gondviselő jóságát?
Én mindenképpen ebben mélyen hiszek, hogy megtudják, és meg is tapasztalják szerintem. Néha ezt számukra talán nehezebb kifejezni, talán onnan is indulhat, vagy onnan is fakadhat ez, hogy Anna az előbb említette, hogy ő számára ez olyan természetes dolog, nem is igazán gondolkodott rajta, mert hogy a család, az a környezet, ahonnan ő jött, ott teljesen természetes volt a jóisten hite. És talán ez ugye számomra is, amit már korábban is említettem, hogy ez egy meghatározó dolog volt, akár a nagyszüleim révén, akár a szüleim révén, a mostani családom révén, a szűkebb családom révén is. És én azt gondolom, hogy a hallgatóinknak is erre azért mindenféleképpen valahol szüksége van, hogyha esetleg nem tapasztalhatták meg korábban, akkor abban a környezetben, amelyben akár a mostani mindennapjaikat élik, és ezért nem mindegy, hogy milyen kollégákkal találkoznak, kikkel, milyen módon esetleg beszélhetnek róla, megnyílhatnak-e. És ahogy Anna is említette, hogy van, amikor egy picikét azokon a megbeszélendő, akár tudományos kérdéseken is túl tudunk mutatni, és túl is kell, hogy mutassunk, és meg tudjuk mutatni egy másik oldalát is az emberi létnek. Ez szerintem nagyon fontos, és nagyon lényeges dolog a mi hivatásunk esetében. Maga ugye a korábbi adásban is beszéltünk arról, hogy a példa, a pozitív példaadás az milyen fontos a mi hivatásunk esetében. Azt hiszem, hogy így tudunk arra is mintát mutatni, hogy hogyan tudjuk megélni a Jóistennek a jelenlétét a mindennapi életünkben. Ez szerintem nagyon fontos feladatunk itt a pedagógiai munkánk során, az oktatói munkánk során, vagy aztán nekik majd a tanítványainknak a tanári munkájuk során.
Minden percet, minden napot ajándék. Ami szükséges, azt mindig megkapod. Sokszor egymagad válsz, jó szóra tanácsért. Ne hagyd, hogy elveszítsd, mosolyod. Mikor megszülettél Isten tenyerében, napként ünnöklően ölelt jó atyám. Ma is ott van ő a másik szemében, a szíveddel nézve meglátható. Mindenhol szenjük az Úr dicséretét, ha áldjuk az Úr csodás nevét, mert él az Isten. Csodás felhőkkel az eget, esőt készít, mikor kiszárad szíved, de a megtört szíved mindig begyógyítja, érted teremtette csillagjait. Egyszer mindenkinél eljön az az óra, mikor létrejön a nagy találkozás. Ott már nincs szükség se jó tetre, se szóra. Az élő valóság szívedbe költözik. Mindenhol zengjük az Úr dicséretét, álljuk az Úr csodás nevét, mert él az Isten. Kincseid, mindenet tőle származik, ó, szabad.
Van bármi jó ötletetek arra nézve, hogy akár a fiatalok körében, akár a különböző egyházintézményekben dolgozó oktatók, pedagógusok, szülők, gyermekek körében mivel lehetne felkelteni a figyelmet, hogyan lehetne erősíteni azt, hogyha már megtanulja a nagymama is az okostelefon használatát, vagy megtanulja a kisgyerek is sok esetben túl korán is ezeknek az eszközöknek a használatát, hogy akár ezeknek a segítségével, vagy bármilyen más módszerrel legyen nyitott, hogy egy hitünknek alapjait megismerje, mert sok esetben megálltak azon a szinten, hogy valahol létezik egy szakállas bácsi, vagy nem, aki az Isten, és aztán, hogy utána milyen képek alakulnak ki, az bizony nagyon sok mindenen múlik. Anna, te mit gondolsz erről a kérdésről?
Én magam például hittanárként tanultam tovább, és pontosan azért is, mert annyira erős volt bennem ennek az igénye, hogy valahogy ez az alapja az életemnek, tehát fontos, hogy párhuzamosan fejlődjön minden más tudomány művelésével együtt. És egyébként én magam azt gondolom, amiről azért te is beszéltél, hogyha megvilágítjuk, hogy akár egy temetés, egy gyász, ami egy mindenki életében elkerülhetetlen esemény. Tehát vannak ezek a sarokpontok, amit egyébként a szentségek is gyönyörűen megvilágítanak. Tehát, hogy akár ezekhez kapcsolódóan miről is van pontosan szó, akkor én azt gondolom, hogy nem is kell magyarázni, hogy mennyire fontos az, hogy akarjuk is érteni. Az, hogy hogyan lehet jól ezt átadni, egyre több eszközünk van, és amit tudunk rosszra használni, azt tudjuk jóra is használni, és akár nekünk, akiknek ez fontos ügye, akár valóban katolikus egyetemi dolgozóként, mert számomra ez például egy nagyon fontos pont, hogy ugye minden intézménynek van missziója. De amikor egy katolikus egyetem tudja azt mondani, hogy neki van missziója, akkor például egy ilyen fogalom is sokkal többet jelent, sokkal többet mond, mint amikor egy gazdasági társaság fogja a misszióját megfogalmazni. De a lényeg az, hogy számomra valahol ez is nagyon természetes, hogy kell, hogy minél többet tudjunk is mind arról, hogy milyen kapaszkodókat kaphatunk, hogy minél jobban értsük, minél jobban megérkezzen hozzánk mindez, és azt gondolom, hogy akár módszertanában, mint a pedagógiai módszereknél is, akár a technikai fejlődést a szolgálatba állítva, és amiről oly sokat beszéltünk, a nyílt odafordulás, a valódi meghallgatás, a valódi figyelem, ezek mind elvezetnek oda, hogy valahogy, akár mint ahogy divatos az önfejlesztés és az élethosszig tartó tanulás, azt mondhassuk, hogy ebben a témában miért ne, és mindig ott van, és mindig adott, és mindig lehetőség van rá, akár kiélezett élethelyzetben, akár pedig pusztán az önművelés igényével.
Amikor az előző adásban arról beszéltünk, hogy hát hogy lehet az, hogy más vallások olyan erősen ragaszkodnak az ő hagyományaikhoz, és hogy ez minket nem hat meg, hát azért, mert a nyugati világban nagyon gyakran már egy olyan narratíva dominál, ami a történeteknek az összessége, amiben sajnos ugye Istennek már nincs túl nagy szerepe. Olyan mozgalmakról beszélünk, amelyek történeteket mesélnek, közéletről beszélek alapvetően, ugye az Egyesült Államokból olyan mozgalmak indulnak, amelyek Európában, Nyugat-Európában majd gyökeret vertek, és olyan történeteket mesélnek, amelyekben igazából a természet törvényeit is felülírják. Ennek látjuk a gyakorlati megjelenését például, hogy már sportversenyeken női kategóriában férfiak indulnak. És akkor itt abba hagytam a közéleti részt. De minek köszönve látjuk ezt? Annak a közösségi médiának, ami mindenkinek a kezében van, az okostelefonján van, és hogyha ezt a történetet sokat mesélik, akkor elhihetik az emberek, elhihetjük, hogy ez valós, hogy ez elfogadható, hogy ez standard, holott ugye tudjuk, hogy ez ellentmond a teremtett világ törvényeinek, de mi lenne, hogyha mi is használnánk ugyanezt a technológiát arra, hogy a hitünket megvalljuk, és hogy vonzóvá tegyük ezt az életformát, ami a miénk. Tehát, hogyha megint egy gyakorlati példát mondhatnék, ugye itt a történetmesélésnél ezen ideológiáknak az irányítói a zsűri szerepét foglalják el. Ami azt jelenti, hogy ugye mindig arról beszéltünk, hogy a szerkesztők, a kapuőrök, ők határozzák meg, hogy mi kerülhet adásba, de itt egy még komolyabb dologról van szó, hogy beülnek a zsűri szerepébe, és megítélik, hogy mi a jó, mi nem, és azok a csoportok, azok az emberek, akik ezeket a tartalmakat fogyasztják, ők nem is fognak tudni róla, hogy őket bármilyen módon befolyásolják. De hogyha mi a közösségi médiát úgy használjuk, hogy a jó gyakorlatokat osszuk meg, hogyha láthatják azt az örömünket, ami ugye a hitünkből fakad, vagy azokat a gyakorlatokat, azokat a programokat. Tehát nem hiába, én hadd meséljek el csak röviden egy személyes történetet, amikor kecskeméti piarista voltam, akkor azt mondták, hogy van egy katolikus közösség, ahová kijárnak a piaristák, és hogy nagyon jó kirándulásokat szerveznek, és eleinte szkeptikus voltam, mondom, miért kellene kirándulásra menni pluszban, és amikor kiderült, hogy hát ott azért a kirándulás folyamatosan lelki tartalmakkal is párosul, talán ennyi reklámot csinálhatok, hogy a Jávorka Lajos atya volt, aki ott először a plébániáját csak egy félig befejezett emeletes házban működtette, és oda jártunk ki, és hirtelen vonzóvá vált ez az életforma, miközben ugye mi a szabadtéren miséztünk például. Tehát, hogy nagyon sok igény van az élmények iránt, de hát ezeket az élményeket nem feltétlenül a kávézókban és más programokban kell, hogy megéljék a fiatalok, hogyha mi oda tudjuk vinni nekik a hitet, és ugyanolyan vonzóvá tudjuk tenni, de akkor hadd mondjak egy rossz példát is, és akkor tényleg befejeztem, amikor már felsőbéves hallgató voltam, egy kollégiummal laktam Budapesten, és akkor azt mondta az igazgató, hogy hát figyelj ide, hogyha nagyon nagy buli van, zajongás van, akkor következőt kell tenned, te kimész a folyosóra, és akkor azt mondod, hogy jobb lenne, hogyha tanulnál kisöreg, sikeresebb lennél, és én elképzeltem, hogy ez mekkora hatással lesz azokra, akik már pár sört megittak, nem hoztam magam ilyen helyzetbe. Tehát, hogy mindig a realitás talaján, de az igényeket figyelembe véve kell nekünk a hitünket megvallanunk, és igenis oda kell mennünk, és igenis használnunk kell ezt a technológiát. Nagyon tudatosan egy eszköz, ahogy Anna említette, ugye egy kreatívan bomlasztó eszköz, nagyon nagy rosszra használható a digitális technológia, és nagyon nagy jóra is használható.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés itt hallgatva Dékán úrat és Annát is, hogy hogyan tudunk ezen segíteni, hogyan tudunk utat mutatni, és valóban a technológiai fejlődés az lehetőséget biztosít arra, hogy nagyon sok minden információval pillanatokon belül találkozzunk, ezeket az információkat megosszuk, ezeket az információkat átadjuk mások számára, és sokszor azt gondoljuk, hogy ez a gyorsaság, ez a óriási tempó az, amire az életünkben szükség van, vagy ennélkül nem is tudunk élni. A mai fiataloknak egy jó része sokszor ezt valóban így gondolja, bár, és akkor ezt én nagyon pozitív tapasztalatként mondom, hogy egyre többen én úgy érzékelem, hogy fontosnak tartják az egymáshoz való odafordulást, a másikra való odafigyelést, az, hogy meghallgatjuk a másikat, az, hogy megpróbálunk ezáltal is töltekezni, és talán, hogyha odafordulunk a másikhoz, hogyha akár saját magunkat is meg tudjuk mutatni, és saját magunk is tudunk már a sokszor említett jó példával előállni, akkor azt hiszem, hogy sokszor eredményesebbek tudunk lenni, és talán rájövünk arra, hogy nem erre a nagyon nagy tempóra van szükség, bár az életünknek persze egy fontos része, és nem tudjuk mondjuk ezeket a technikai eszközöket kihagyni belőle, és nagyon sokszor ezáltal még gazdagabbá is tehetjük a gondolatainkat, a mondani valónkat, de én azt hiszem, hogy a Jóisten szeretette ennek a megélése gyakorlatilag azért, ahogy már sokszor is beszéltünk erről, akár a mai vagy a korábbi előadásban, ez valahol belül valósul meg bennünk. És ebben én azt gondolom, hogy a művészetek is nagyon sokat tudnak segíteni, akár mondjuk a zenének óriási hatása lehet ebben, és nyilván akár a kortárs zenét nézzük, akár a klasszikus zenét, talán Caccini mondta azt, hogy a zene hatása a harmónia varázsában rejlik. Azt hiszem, hogyha ezt a varást valahova be tudjuk vinni az emberi kapcsolatainkba is, önmagunknak a megmutatásába, és akkor talán eredményesebbek lehetünk a pedagógiai munkánk során.
Eszembe jut, amikor én kezdő káplán voltam 1999-ben, és Mezőkövesdre kerültem, és ott tartottam egy Biblia óra sorozatot, és nagyon jól sikerült, néhány főből lett egy elég szép csoport, aztán a következő ősszel az egyik törzstag az úgy eltűnt, és akkor templomba láttam az adott bácsit, és akkor megkérdeztem tőle, hogy miért nem jár már a Biblia órára, és azt mondta, hogy hát ő tavaly már kijárta a kurzust, ő most már minden tud az Istenről, a Bibliáról, és minden egyébről, és mondtam neki viccesen, hogy hát akkor nekem meg kár volt 6 évig teológiára járni, mert 6 év után sem tudok szinte semmit, vagy nagyon keveset. Úgyhogy azt gondolom, azért is mondtam ezt a történetet a végére, hogy itt próbáltunk a két adásban az Isten létezéséről, és hát ehhez kapcsolódóan számos más témát érintve beszélgetni, de hát ezt a témát valószínűleg nem lehet kimeríteni, és biztos, hogy időről időre egy-egy apropó kapcsán is majd vissza kell térnünk rá, mert hogy közben az is eszembe jutott, hogy a médiának olyan hatalma van, hogy amikor például most egyházunk színódus tart, megújulási folyamat van, egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés a Ferenc pápa részéről, és akkor, hogyha ugye az átlag médiafogyasztó megnézi, hogy ott mi történik, akkor félinformációkat, sokszor hazugságokat kap, tehát valójában kiragadnak bizonyos mondatokat, és úgy mutatják be, attól függően, hogy annak az adott sajtóterméknek mi a célja ezzel, és hát nekünk ebben is felelősségünk van, hogy az Istenről is, egyházunkról is, Krisztusról is hiteles információt adjunk, mert akkor lehet számítani arra, hogy ezen információk birtokában, természetesen a példaadás, az érzelmi megélésen keresztül valóban elérjük azt, amit szeretnénk, hogy minél több emberben támadjon fel az igény arra, hogy van Isten, az Isten létezik, és nem csak, hogy létezik, hanem számíthatunk rá, van neki egy gondviselő jósága, és bár sok rosszat tapasztalunk a világban, nélküle még rosszabb lenne az életünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és köszönöm a kedves rádióhallgatóknak a figyelmet.
Uram, te hozzád futok, élő vízre szomjazom, közelséged, ó, mi jó én nékem. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, ajkam beszél a te igazságodat. Hadd legyen most a dalom jó illat oltárodon, nagyon szeretlek téged, Jézusom. Uram, te hozzád futok, élő vízre szomjazom, közelséged, ó, mi jó innékem. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, ajkam beszél a te igazságodat. Hadd legyen most a dalom jó illat oltárodon, nagyon szeretlek téged, Jézusom. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, ajkam beszéli a te igazságodat. Nagyon szeretlek téged.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az egyetem impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az egyetem pedagógiai karának dékánjával, és dr. Kovács Lászlóval, az egyetem pedagógiai karának docensével beszélgetett. A műsor Tankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.